Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Műsorunk második részében a hazai gazdaság lesz majd a téma, és aki ebben segít nekünk, Nyeste Orsolya, az ESZTE vezető makrogazdasági elemzője, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Szervusz!
Megjelent a részletes második negyedéves GDP adat, úgyhogy ez mindenképpen friss érdekességekkel szolgál. Mi az, amit kiolvastál ebből?
Mi azt láttuk, hogy az előzetes gyors becslését azt megerősítette a KSH, tehát maradtak a fő számok. A negyedéves alapon 0,3%-kal esett vissza a gazdaság, tehát nincs vége a recessziónak. Az éves szintű visszaesés mértéke pedig 2,4% volt, tehát maradt a nagy kép, hogy egy nem túl mély, de azért már egy jó ideje, viszonylag hosszú ideje tartó recesszióban működünk, és hát ugye láttuk a részleteket. Ezt ugye érdemes megnézni termelői oldalról, meg felhasználói oldalról is, és hát termelői oldalról azt láttuk, hogy bizony a mezőgazdaság az óriási mértékű növekedést tudott mutatni éves alapon, és hát ebből le is vonhattuk ezt a következtetést, hogyha nem lenne a mezőgazdaságnak a tavalyi évi alacsony bázisa, meg nem lett volna viszonylag kedvező az időjárás az idei évben, akkor még mélyebb lett volna a visszaesés. Tehát a mezőgazdaság tudta valamilyen szinten mérsékelni a recessziót a második negyed évben. De hát ugye a mezőgazdaság azért a növekedésnek csak egy viszonylag kis szeletét képezi. A vezetőbb gazdasági ágazatokban mindenhol visszaesést mért éves szinten a KSH, ugye a szolgáltatások 2,4%-kal estek vissza, az ipar 5,7%-kal, az építőipar pedig 6%-kal az előző év második negyedévéhez képest, tehát nem túl kedvező itt termelői oldalról a kép.
Számomra talán a legérdekesebb adatpont a mai statisztikákból az a háztartási fogyasztásokhoz kapcsolódik, hiszen itt a KSH szerint csak 1,5% körül volt az éves visszaesés, míg minden más adat, ami a közelmúltban megjelent, legyen az kiskereskedelmi forgalom, vagy az energiafogyasztás, vagy akár a turisztika havi adatai, sokkal nagyobb visszaesésről árulkodtak. Itt minek köszönhető, hogy az említett granulárisabb adatok nagyon jelentős visszaesése ellenére is csak 1,5% körüli visszaesést hozott ki a KSH?
Igen, szerintem ez az adatnak az egyik pozitív meglepetése, hogyha itt áttérünk a felhasználói oldalra, azt látjuk, hogy a háztartások fogyasztásának visszaesése az mindenképpen kevésbé volt mély, mint amit előzetesen gondoltunk. Ugye az a szám, amit te említettél, a háztartások végső fogyasztásának az 1,6%-os visszaesése, ez valóban nem volt olyan jelentős, de hogyha ezen belül megnézzük a vásárolt fogyasztást, ott azért már ennél nagyobb mértékű visszaesést mutatott a statisztika, konkrétan 3,2%-ot. Tehát ugye itt a kettő statisztika, a vásárolt fogyasztás és a tényleges között ott vannak a természetbeni társadalmi juttatások is. És ugye amiket te említettél, előzetes indikatív dolgokat, tehát kiskereskedelmi forgalom, energiafogyasztás, a turizmus alakulása, azok inkább a háztartások fogyasztási kiadásaira hathattak. Tehát itt azért ennél nagyobb, 3,2%-os volt a visszaesés. Illetve volt még egy érdekes kommentár ebben a KSH-s gyors tájékoztatóban, mégpedig az, hogy a háztartásoknak a Magyarország területén realizálódó fogyasztási kiadása, az még ennél is nagyobb mértékben, 3,8%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest. Tehát ez azért már szerintem inkább összhangban van az előzetes havi statisztikákkal. És ez ugye azért azt is sugallja ez a különbség, hogy valószínűleg a magas magyar infláció miatt a háztartások egy része a szükséges dolgokat, inkább a határon túl, tehát nem Magyarország területén próbálta beszerezni. De minden esetre ez tényleg összességében egy érdekes része ennek a statisztikának, hogy a nagy kép, tehát ha a végső fogyasztást nézzük, az azért kisebb mértékű visszaesést mutatott, mint amit előzetesen gondoltunk.
Említetted, hogy a morzsaló recesszió ugyan nem mély, de amióta a jelenlegi módszertan szerint számítják a GDP-t, a leghosszabb recesszióban van a magyar gazdaság, és szintén friss adatként jött ki gyáripari beszerzési menedzserindex, ami további csökkenést jelez a 46 és feles értékével. Hogy látod, hogy a gazdaság más szegmensei fogják-e tudni vajon ellensúlyozni a gyáripar gyengélkedését, és kilábalhatunk-e esetleg a harmadik negyed évben a recesszióból, vagy még egy negyed évvel hosszabb lesz, és egy újabb rekordot dönt a recesszió hossza majd?
Igazából ugye ezek a beszerzési menedzserindexek, ezek elég érdekesen alakultak az elmúlt hónapokban, tehát hogyha visszanézed az idősorukat, akkor azt látod, hogy akkor, amikor az ipar már réges-rég nagyon visszafogott teljesítményt mutatott, ennek az indexnek az értéke még mindig 50 pont fölött volt, és akkor így felismerültek a kérdőjelek, hogy mennyire megbízható ez az index, és mennyire lehet előrejelzési célokra használni, mennyire tudunk az értékéből messze menő következtetéseket levonni. Lényegében az elmúlt két hónapban az történt, hogy az indexnek az értéke igazodott a valósághoz, amit ugye már nagyon régen látunk, és lényegében a második negyedéves GDP adatok is megerősítettek. Tehát az, hogy az iparnak a teljesítménye az nem túl fényes. Ugye nagyon sok ágazatot sújt a tavalyi energiaválság, illetve az általában véve vett magasabb energiaárak. Ez ugye a kínálati oldalon, költség oldalon jelentkezik, ugyanakkor pedig keresleti oldalon azt látjuk, hogy ez a bizonyos globális fellendülés, ez nem akar érkezni, és hát elég aggasztó, hogy az eurózóna növekedési kilátásai, azon belül is ugye leginkább Németország lenne fontos nekünk, a PMI indexek szerint, ahelyett, hogy egy kicsit stagnálgatnának, vagy javulnának, tovább romlanak. És ez azért azt mutatja, hogy az ipar oldaláról, kivéve persze egy-két vezető ágazatot, mint ugye a akkumulátorgyártás, ami azért mutat pozitív teljesítményt, de azért a nagy kép az, hogy az ipar várhatóan az év egészében gyengén fog muzsikálni. De a többi ágazatot kérdezted, hogy ezt mennyire tudják ellensúlyozni, hát azért valamennyire tudják, mert azért bízunk abban, hogy a második fél évben a lakossági fogyasztás már egy kicsit jobban fog alakulni. Ugye Magyarországon a második fél évben elég markáns infláció csökkenés várható, miatt ugye valószínűleg szeptemberben már pozitívba emelkedik a reálbérindex, és ez a negyedik negyed évben is folytatódhat, úgyhogy bízhatunk abban, hogy a fogyasztás egy kicsit élénkül majd, nem feltétlenül fognak külföldön vásárolni a magyar fogyasztók, hanem esetleg hazatérnek az alacsonyabb infláció miatt. És ez ugye a gazdasági ágazatok közül egy kicsit élénkülő belső fogyasztás, azért az pozitívan hathat a szolgáltatási szektornak a teljesítményére is. Úgyhogy a szolgáltatások kapcsán azért már jobb számokat várunk a harmadik negyedévben, és hát a mezőgazdaság pedig azért a harmadik negyedévben is ott maradhat favoritnak, de a második, harmadik negyedév és emiatt az év egészen mindenképpen jól alakulhat a mezőgazdaság szempontjából. Tehát én azt mondom, hogy a harmadik negyedévben talán már egy enyhén pozitív növekedési adatot fog publikálni a KSH negyedéves alapon. A éves szint GDP szám valószínűleg még a harmadik negyedévben is negatív lesz, de hogyha ugye a negyedéves az pozitív lesz, akkor az éves szintű visszaesés mértéke is enyhülhet már a harmadik negyedévben, és a negyedik negyed évben még jó esetben már mindkét szám pozitív lesz, hát meglátjuk. Nagyon-nagyon sok a bizonytalanság, de azt azért látni, hogy az első fél év váltalmi érzéssensése miatt az idei év egészét nézve nagyon úgy néz ki, hogy nem tudjuk elkerülni a recessziót. Úgyhogy mi két héttel ezelőtt, amikor ennek a mai adatnak az előzetes gyors becsülését láttuk, le is vettük az előrejelzésünket az év egészére vonatkozóan, a korábbi plusz 0,5-ről mínusz 0,6-ra, tehát egy 0,6%-os visszaesést várunk 2023-ra a gazdaság teljesítményében.
A hazai inflációs pályával kapcsolatban milyen várakozásaitok vannak? Amiatt is kérdezem, mert itt a lakossági állampapírok kapcsán változások történtek az elmúlt időszakban. Gondolok itt a prémium állampapírra, ahol ugye változott a sorozat augusztus 1-től, illetve egészen friss hír, hogy a rövid, tehát az egyéves magyar állampapírnak, illetve a kincstári takarékjegyeknek is a kamata csökken a jövő héttől már.
Ugye valószínűleg itt a lakossági állampapírok kamatának alakítóit kvázi megelőlegezték azt, amit várunk, miszerint, hogy az infláció a csökkenő pályán lesz az év második felében. És ugye itt alapvetően éves állampapírokról beszélünk, és mivel jövő ilyenkor már bőven egy számjegyű tartományban lesz az infláció, ezek a papírok még a mostani csökkentett kamatszint mellett is markánsan pozitív előretekintő reálkamatot tudnak biztosítani a befektetőknek. És hát valószínűleg technikai okai is voltak ennek a csökkentésnek, mert ugye a nagybani kötvénypiacon az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan csökkent a rövid diszkont kincstárjegyek hozama is, és már ugye 9% alá került egy pár hete, és hát nyilván itt a nagybani piaci folyamatok, hogy ott a hozamok hogyan alakulnak, mi történik, az azért befolyásolja az AKK döntéshozóit annak kapcsán, hogy a lakossági papíroknak a kamatát hogyan alakítják. Úgyhogy lényegében azt mondhatnám, hogy az egyéves magyar állampapír hozama vagy kamata alkalmazkodott a kötvénypiacon, illetve a DKE piacon végbe ment a hozamcsökkenéshez. És hát ugye említettem itt az inflációt, hogy most itt a második fél évben nagyon-nagyon támogató lesz a bázis hatás, és ugye a kormányzati kommunikáció fókuszában az évvégi egy számjegyű infláció van. Hát ugye nem decemberben, de valószínűleg már novemberben egy számjegyű lesz a magyar infláció, úgyhogy nagyon ütemes infláció csökkenéseket fogunk látni. Persze ugye a 2024-es év már egy kicsit kritikusabb lesz az infláció szempontjából, hiszen azért a támogató bázis hatás sem örök életű, tehát ennek a hatása Magyarországon ugyanúgy, mint ahogy globálisan mindenhol 2024-re már kifut. Az év első felében jövőre azért még egy viszonylag magas szinten ingadozó 5-6% körüli inflációs számokat várunk, amik azért még mindig jóval magasabbak, mint a 3%-os inflációs cél, és hát a tolerancia sávon is kívül vannak. Tehát ez mindenképpen azt sugallja, hogy bár a normalizációja a kamatoknak folytatódik, éppen fokozatosan enyhül a monetáris politika, összességében a szigorú jellegét, tehát a pozitív reálkamat biztosítását nem fogja elveszíteni jövőre sem, sőt valószínűleg 2025-ben sem. Itt maradnak a szigorú üzenetek. A jegybank még sokáig nagyon óvatos marad, hiszen azt látjuk, hogy a cél közelébe, vagy a célsáv közelébe 2025 előtt nem fog csökkenni a magyar infláció.
Szóba hoztad a 2024-es kilátásokat az inflációs kontextusban, de hogyha mondjuk a növekedésről, vagy akár egyéb makromutatókról beszélünk, és 2024-es évről, akkor ugye nem mehetünk el szó nélkül az EU-s pénzektársa mellett. Itt milyen növekedési áldozattal, vagy növekedési visszaeséssel járhat ezeknek a pénzeknek az állandósult, vagy folytatódó befagyasztása?
Én az EU-s pénzek sorsát úgy látom, hogy még tavaly ilyenkor volt egy olyan várakozás a piacon, hogy ez a történet, ez valahogy valamilyen módon egy csapásra meg fog oldódni, vagy kapjuk a pénzt, vagy nem kapjuk a pénzt, és ez el fog dőlni. Most azért szerintem már mindenkinek látszik, hogy ez a történet sokkal, de sokkal bonyolultabb ennél. Tehát a nagy kép az az, hogy továbbra is megoldatlan kockázat az uniós források sorsa, ugye a mezőgazdasági támogatásokon kívül lényegében az összes többi várható forrásfajta az befagyasztás vagy felfüggesztés alatt áll. De a kormányzat már beadta az igazságügyi reformak kapcsolatos tervezett lépéseket, törvénymódosításokat az EU-nak. Ugye szeptemberben elméletileg jöhet új információ a hosszú nyári szünet után, hogy ezeket a mérföldköveket, illetve az eddig teljesített szuper mérföldköveket végül hogyan értékelik. És mi azt tartjuk valószínűnek, hogy jövőre szinte biztos, hogy feloldásra kerül a felfüggesztés alatt álló kohéziós alapoknak az egy része, és megindulhat a folyósítás. Tehát ez úgy fog történni, hogy nem az, hogy vagy mindent, vagy semmit, hanem valószínűsíthetően szakaszokban fognak bizonyos pénzek érkezni, miközben ugye az EU folyamatosan továbbra is monitorizni fogja Magyarországot, hogy a vállalt feltételeket betartják-e. És hát ugye emiatt a bizonytalanság miatt nagyon nehéz azt is meghatározni, hogy ezeknek a növekedési hatása ez milyen lehet, hiszen nem nagyon van fogalmunk arról, hogy pontosan melyik forrásfajta, mikor, milyen késéssel fog folyosításra kerülni. Ugye összességében a nagy kép az, hogy a múltban az EU források, hát ez is évente másként alakult, de olyan átlagosan egy olyan 1-1,5% tettek hozzá a GDP növekedéshez. Tehát azt azért elmondhatjuk, hogy ez valószínűleg a jövőben is igaz lesz, bár ugye a források elköltésétől is függ, hogy ennek a növekedés fokozó hatása ez mennyire lehet erős. Azért van egy olyan kockázat mindenképpen, hogyha jövőre sem érkezik semmi, akkor a vált 3-3,5%-os növekedés egy másfél, rosszabb esetben 2%-ponttal is alacsonyabb lehet. És hát ez ennek sem biztos, hogy feltétlenül a forrás hiány lesz az oka, hanem egy általános gazdasági bizalomvesztés, és ez azt jelenti, hogy akkor 2024-ben is ilyen stagnálás közeli állapotban, vagy 1-2%-os növekedéssel menne tovább a magyar gazdaság. Ez szerintem egy felzárkózó országban ezek nem lennének túlságosan szép számok.
Köszönjük a beszélgetést Nyeste Orsolyának, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen.
Kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk.
Ez volt a Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.